Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk azt a mai napra kijelölte. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 9. fejezetben, a 22-től a 24. versig a következőképpen. Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is? Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai ünnepnapnak, karácsony második napjának a témája ágendánk szerint, hogy Isten szeretete új életre indít. Gondolom a testvérek már felfigyeltek arra a hosszú évek vagy évtizedek alatt, hogy az ünnepek, a nagy ünnepek második napja mindig arról szól, hogy nekünk hívőknek kell valamilyen választ adnunk Isten üzenetére, Isten örömhírére, az evangéliumra. És most is ez a téma, karácsony második napján, hogyha megértettük Isten szeretetét, ha megismertük ezt a szeretetet, ha megértettük, ha elfogadtuk, akkor induljunk. Ez a szeretet, Isten szeretete kell, hogy új életre indítson. Kell, hogy cselekedetekre indítson. Túl sokan mondják, túl sokan érzik. Elfogadtam ugyan, hogy Isten létezik, de nem élek ő benne. Éppen a múltkor beszélgettem valakivel, aki hívőnek vallja magát, de saját bevallása szerint sem éli az életét Isten akarata szerint. És akkor beszélgettünk, hogy hát hogy is van ez akkor? És azt mondja, hát hívő vagyok abból a szempontból, hogy hát elfogadtam, hogy igen, ő létezik. De hogy ő benne élném az életemet? Vagy hogy az ő lelke én bennem lenne? Vagy hogy meghatározná az életemet az ő szent lelke? Hát azt azért nem mondhatom. Sokan mondják, sokan mondjuk, hogy elfogadtam, amit a Biblia mond Jézusról. No, de az, hogy ő a szívemben él, hát azt azért nem mondanám, azt azért nem merném mondani. Egy más valakivel beszélgettem szintén néhány héttel ezelőtt, akit én magam is hívőnek véltem, úgy tekintettem rá, mint hívő emberre. Tudtam arról, hogy volt egy gyermekkori megtérése, a gyermekkorát hitben élte, a tizenéves korát hitben élte, legalábbis én úgy véltem, és most felnőtt korában azt mondja, nem vallom magam kereszténynek, azért is nem megyek úrvacsorát venni, nem vallom magam kereszténynek. Rájöttem, hogy nincs kapcsolatom Istennel. Talán nem is volt soha. Elgondolkoztam ezen az egész ügyön, és arra jutottam, hogy tulajdonképpen ezért gyenge a magyarországi és az európai kereszténység. Ezért vagyunk nagyon gyengék itt nyugaton. Az eszemmel hiszem, de nincs a szívemben. És nyilván, hogy így nem is indít semmire. Elfogadom az igazságot eszem szerint, de nem élek ő benne. Nem is indít semmilyen cselekvésre. Ellentétben van ez azzal, ami az első századokban volt. Ugye most István vértanú emléknapja is van. István, aki az életét is feláldozta. a Jézusban való hitért. István, aki nem csak az eszével hitte, hanem olyannyira átjárta az egész valóját, testét, lelkét, szívét, mindenét, életét, hogy olyan egyértelmű volt neki, hogy amiről meggyőződött, azt hirdetni kell, amiről meggyőződött, arról bizonyságot kell tenni. És hogyha kivonszolják a városon kívülre, és megragadják a köveket, akkor is mondani kell, Jézus az Isten fia, Jézus a megváltó. Nem véletlen, hogy megnyílt számára a menny, és a hitét erősítette az a látvány, hogy látom Jézust az Atya jobbján. És Istenem, ne, Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt. A mi gyenge kereszténységünk ellentétben van ezzel, és ellentétben van azzal is, ami most napjainkban van Afrikában, vagy Ázsiában, akár a Közel-Keleten, akár a Távol-Keleten, vagy Dél-Amerikában, ahol kereszténynek lenni azt jelenti, hogy vállalni a megpróbáltatásokat. Vállalni, hogy valaki elveszíti a munkahelyét. Vállalni, hogy esetleg börtönbe kerül. Vállalni, hogy esetleg halálra jut. Vállalni, hogy esetleg a saját családja kitagadja és elveti. Magyarországi kereszténység, európai kereszténység. Inkább azt mondják az emberek, de hányszor és hányszor mondják nekem is, hogy a nem hívők különbül élnek. Mit akartok ti? Mit beszéltek ti? Hogy éltek ti? Mennyi képutatás, mennyi békétlenség, mennyi sorolhatnánk. És kedves testvérek, be kell ismernem, hogy még engem is majdnem megtévesztett a sátán. Ugye azt mondja a Malakiás próféta, hogy ti azt mondjátok, hogy jobban élnek a hitetlenek, hogy jobban megy a hitetleneknek, hogy nem érdemes az Urat szolgálni, mert jobb annak, aki nem törődik az Úrral. És már-már én is megtévesztődtem, mert azt láttam, hogy hát olyan sok keresztény elválik. Lelkészek is egyre többen elválnak. Egyre több hívőnek kisiklik az élete. És közben tényleg vannak olyan emberek körülöttünk, akik hangosan tagadják Isten létezését, és úgy tűnik, hogy ők erősebbek. Éppen van egy házaspár az ismeretségi körömbe, azóta házasok, mint mi is, és ők büszkén vállalták azt, hogy nem, ők nem követik Jézust. Nekik nincs szükségük Istenre, nincs szükségük megváltóra. És én 25 éven keresztül csodálkoztam. Nekik Isten nélkül is megy. És 25 éven keresztül nem tudtam ezzel mit kezdeni. Hogy ők, mint hogyha úgy jobban megélnék a családi életet, mint mi. Ugyanannyi gyermekük van, mint nekünk. És milyen életvidámak, mennyi kirándulás, mennyi játék. Boldog gyerekek, és akkor a mi gyerekeink meg azt mondják, hogy jaj, anya, ők minden hétvégén kirándulni mennek, meg minden hétvégén hétvégéznek. Mi meg bezzeg, gyülekezet. És akkor én néztem, hogy mi van most akkor? Hogy is van ez? Jobban megélik a családi életet, mint ahogy mi meg tudjuk élni. És már majdnem megtévesztett a sátán, amikor jött az idei adventnek a nagy híre, szétköltöztek. Válás lesz. Az asszony betegállományban dolgozni sem bír, úgy ki van készülve, és a 4 gyerekből 2 már is züllik. Pedig eddig olyan szép volt minden. Most már bandáznak, drogoznak, isznak. Miért? Mert az a szépen felépített élet, az úgy hirtelen összedőlt. És ezzel a gyerekek nem tudnak mit kezdeni. A 4 gyerekből az egyik hívő, és Azt mondja, Marika néni, ezt most nem értem, eddig minden olyan szép volt. Anyáik olyan jól éltek. Most mi történt? Állítólag apának barátnője van. De hát hogy lehet ez az egész? Ugye rögtön eszünkbe vág a kősziklára és a homokra épített ház. A homokra épített ház is úgy tűnik, hogy nagyon jó házacska az. Jól el lehet benne éldegélni. Talán még a falak is erősek, minden rendben van. Csak éppen az alap hiányzik. Csak éppen Jézus hiányzik, Isten hiányzik. És amikor jönnek a viharok, jön az árvíz, jön a szél, akkor összedől. Igaz, 25 év kellett hozzá, de sajnos összedőlt. Mégiscsak kell az a kőszikla alap. Mégiscsak kell Jézus, Isten, mint az életünk alapja. De kedves testvérek, ami ennél sokkal fontosabb, hogy nekünk mindent az örök életre való tekintettel kell néznünk. Egyébként miért vállalta volna István vértanú a vértanúságot, hogyha nincs ott előtte, hogy megyek az örömbe. Megyek az örömbe. Miért csak úgy énekeljük, de nem vesszük komolyan? Megyek az örömbe, és nem sajnálom itt hagyni azt, ami itt van. Vagy a mai vértanúk is miért vállalnák, hogyha nem lennének egészen bizonyosak abba, hogy valami jobb vár ránk. Hogyha ez a házaspár, akikről beszéltem, még ha 100 évig éltek volna tökéletes jó házasságban, mit számít az? Mit számít? Ha nincsenek Jézusban, ha a bűn elválasztja őket Istentől és a mennytől, mit számít? Hát valamit számít azért. No, de mégis, ennek a földi életnek egyszer vége van. És a bűn az elválaszt Istentől. Csak mi a bűnt nem vesszük komolyan. Mi azt nem vesszük komolyan, hogy igen, a bűn, a bűnösség elválaszt Istentől. És lehet, hogy meg tudjuk élni a földi életünket olyan nagyon szépen, nagyon jól, és sok kirándulással, meg sok játékkal, meg igazán békésen. De mi van utána? Mi van a földi élet után? Miért nem vesszük komolyan, hogy akármilyen szép a házasságunk, akármilyen jó a kapcsolatunk szüleinkkel, gyerekeinkkel, a bűnösség elválaszt Istentől, és kizár a mennyországból. Miért nem vesszük komolyan a bűnt? Miért vagyunk gyengék a hitben? Azért, mert hiányzik belőlünk az igazi mély bűntudat és bűnbánat, és talán már a bűnismeret is, hiszen már ott tartunk a posztmodern korban, hogy már az ember tagadja a bűnt. Ez sem bűn, az sem bűn, amaz sem bűn, minden rendben van. Keresztény hátterű emberek is, akik pedig hittanra jártak és konfirmáltak, egyre másra mondják, hogy hiszek az emberi jóságban. Hát ez nem a kereszténység. A kereszténység arról szól, hogy az ember alapvetően bűnös, alapvetően gonosz, és szüksége van megváltásra. Mindig meglepődök ezen, amikor valaki ilyen nagy hangzatosan kijelenti, hogy hiszek az emberi jóságban. Nincs emberi jóság. Annyi jóság van, amennyit Isten éppen ad nekünk azon a napon. Mert a mindennapi kenyér mellett nyilván megadja a mindennapi örömöt is, meg megadja a mindennapi erőt is, hogy valami jót azért megtegyünk az ő erejével, nem a sajátunkkal. Valami jót azért meg tudunk tenni. Azt mondja Jézus, hogy ti gonosz létetekre is tudtok jó ajándékot adni a gyermekeiteknek. Miért? Mert Isten ad hozzá naponta erőt. Mert Isten naponta megadja azt a gondolatot, azt az ösztönt, azt a belső indítatást, hogy az gyerekeimről azért csak gondoskodok. Mert Isten megadja azt a mindennapi szeretetet is. Hogy azért működjön ez a földi élet. De ez csak azért van, ez a fajta jóság csak azért van, mert Isten ezt naponta megadja. Ha nem adná, akkor úgy Isten nélkül gonoszságban ott vagyunk, mint az ördög. Az Isten haragja jogos a bűn miatt, a bűnösségünk miatt, de nem haragja szerint bánik velünk, hanem kegyelemmel és irgalommal fordul hozzánk. Erről szól az alapige. Erről szól az alapige, hogy jogos az ő haragja. És jogos, hogyha ő elvet bennünket, de nem akar elvetni. Nem akar elvetni, hanem haragja ellenére is, kegyelemmel és irgalommal bánik velünk. Isten mindenható és szuverén Úr, és mégis irgalommal fordul felénk, porszem teremtményei felé. Szeretem nézni azokat a videókat, amit készítenek a világegyetem nagyságáról. Van olyan videó, hogy először elindul, hogy ekkorák vagyunk mi emberek, aztán ekkora a naprendszer, aztán a és így tovább, és így tovább. És aztán pedig visszafelé, a sejtek felé, az atomok felé, és hogy mekkora méretbeli eltérések vannak a legkisebb és a legnagyobb között, és hogy Isten akkora, hogy a legnagyobb is ő benne van, az egész világegyetem ő benne van, és mi csak porszemek vagyunk hozzá képest. És ez az Isten, ez a mindenható Isten, egy igaz Isten, egy szent Isten, aki haragszik a bűn miatt, de haragjában is kegyelmes. Azt mondja az alapigénk, hogy megkeményít, de azért keményít meg, hogy irgalmazhasson. Vagyis a megkeményedést és a megmentésünkre használja. Ugye előtte Pál apostol a fáraó példájával jön, hogy a fáraó szívét is megkeményítette Isten, de azért, hogy megmutathassa az ő hatalmát, és megmutathassa az ő szabadítását, az ő irgalmát, az ő megváltását. A házaspár, akiről előbb beszéltem, most azt kérdezi, hogy engedhette ezt Isten, hogy ez történhessen velünk. Hát valahogy rá kell, hogy döbbenjetek, hogy szükségetek van ő rá. Azért engedte ezt a megkeményedést, hogy 25 év, vagy nem tudom hány év szeretett szerelem után mégis így bánjatok egymással, ilyen kemény szívűen, ilyen kegyetlenül, azért engedte ezt a megkeményedést, hogy valahogy rá kell, hogy döbbenjetek, hogy szükségetek van rá. Igen, Isten megengedi a szívnek a megkeményedését, azért, hogy végre ő hozzáforduljatok, végre tőle kérjetek irgalmat, kegyelmet, hogy megmenekülhessetek, mert másképp nem lehet, csak megváltás által, csak Jézus által lehet, az ő kereszthalála és feltámadása által, az ebben való hit által lehet megmenekülni. Megengedi a megkeményedést, hogy végül igazi mély bűnbánatra jussunk. És az igazi mély bűnbánatra jutás után tudjuk elfogadni a feloldozást. Néha elgondolkozom azon, hogy amikor úrvacsorához járulunk, hogyha azt nem előzi meg hogy átgondoljuk az életünket, hogy igen, igen, tényleg valljuk magunkat kárhozatra méltó. Csak úgy mondjuk, átgondolás nélkül, csak úgy mondjuk, hogy hát bánjuk a bűneinket, de hogy igazából mégsem fordítottunk arra időt az Isten tisztelet előtt, vagy előző nap, vagy aznap reggel, vagy az Isten tisztelet alatt, hogy igen, igen, én távol vagyok az Istentől, és sokszor nem az ő akaratát teszem. És hogy ezt igazán mélyen bánnom kellene, hogyha nincs ez az önvizsgálat, hogyha nincs ez a bűnbánatra jutás, és úgy járulunk oda az úrvacsorához, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nem történik semmi. Szoktam kérdezni a testvéreket, hogy miért van az, hogy itt Nagy Tarcsán a hívek nem veszik komolyan az úrvacsorát? Miért van az, hogy nem jönnek minden lehetséges alkalomkor? Majdnem minden vasárnap van úrvacsora nálunk. A legtöbb evangélikus gyülekezetben ugye csak havonta egyszer van meg ünnepnapokon. Miért van az, hogy annyi lehetőség van az úrvacsorával élni, és van, aki nem jön csak egyszer egy évbe, vagy kétszer egy évbe? Miért nem jönnek mindig? És kérdezgetem a testvéreket, hogy hát nem történik semmi. Oda járulunk, de nem érzünk semmit. Nem történik meg a nagy találkozás Jézussal. Nem érzem azt, hogy ő most úgy belém jönne. Miért nem történik meg a nagy találkozás? Miért nem érezzük őt? Miért nem változtatja meg az életünket? Talán azért, mert előtte hiányzott az igazi, mély megbánás. Talán nem vizsgáltuk meg az életünket, hogy szükségünk van Jézusra. Talán úgy járulunk oda az úrvacsorához, hogy nem értjük és nem érezzük át, hogy szükségünk van Jézusra. Szükségünk van a megváltásra. És hogyha nincs meg ez a vágy, hogy szükségem van rá, akkor az úrvacsora lehet, hogy csak egy külsőség marad, és tényleg nem történik a szívben, a lélekben semmi. Ha megvan az igazi megbánása a bűnnek, a bűnösségnek, az Istentől való elválasztottságnak, akkor vehetjük a feloldozást, és indulhatunk. Amint kezdtem, hogy a nagy ünnepek másnapja mindig ezt a témát hordozza. Ha megértettük Isten kegyelmét és szeretetét, akkor induljunk. Nem maradhatunk passzívak. Indulnunk kell, ahogy a pásztorok is az oltár előtti ígébe. Elindulnak, elmennek. Nézzük meg, igaz-e? Járjunk a végére. Hát a végére kell járnunk, hogy akkor most érdemes-e kereszténynek lennünk. Menjünk el, nézzük meg, keressük meg, találkozzunk Jézussal. Járjunk a végére, hogy igaz-e ez az egész, amiben mi hiszünk. És hogyha a végére jártunk, és megtaláltuk, és találkoztunk vele, ugye a pásztorok utána mindenkinek elmondták a jó hírt, visszamentek, és mondták az embereknek, igen, és dicsőítették az Istent. Feladatunk, hogyha megtapasztaltuk Isten szeretetét, akkor feladatunk, hogy mutassuk meg a világnak az ő irgalmát és szeretetét. Imádkozzunk. Uram, Jézus Krisztus, nehéz volt elfogadnom, hogy miért ez az alapige karácsony másnapján. De hogyha ez az alapige, akkor biztos ennek jelentősége van. Segíts, hogy megértsük, hogy igen, van harag a bűn miatt. És igen, van megkeményedés a bűn következtében. De hogy a te kegyelmed, a te irgalmad sokkal nagyobb a haragnál és a megkeményítésnél. Uram, segíts megértenünk, hogy a harag is a javunkat szolgálja, a megkeményítés is a javunkat szolgálja, hiszen talán észhez térünk ezáltal, hogy a magunk erejéből semmik vagyunk. A magunk erejéből el vagyunk tőle teljesen választva. Segíts, hogy észhez térjünk, hogy te rád van szükségünk, beléd kell kapaszkodnunk, téged kell sokkal-sokkal komolyabban vennünk, és komolyabban követnünk. Uram, add a te irgalmadat, hogy tényleg megváltódjunk, hogy tényleg te hozzád térjünk, hogy tényleg megváltódjunk, hogy ne legyen hiába való a te kereszthalálod, a te szenvedésed. Mert te megváltottál, ez tény, és megtörtént. De hogy mi ezt engedjük-e, hogy hasson ránk, engedjük-e, hogy megtörténjen velünk, amit te el akarsz végezni bennünk. Uram, légy teljesen kegyelmes hozzánk, hogy hitre jussunk, és hitben járjunk. És ne csak ésszel higgyünk, hanem szívvel, lélekkel, egész életünkkel. Amen.